Na hát, sziasztok! Ez most már valóban az ötödik siuglós podcast, amit ugye előző alkalommal már megelőlegeztünk. Ismét Reál Nikut és Adammal is hát halljátok, és hát természetesen most ugye a nemrég véget ért téli olimpiával fogunk így összességében foglalkozni. Hát nyilván ugye elsősorban a siugró versenyekkel. Ugye, ami a Normálsáncon történt, arról már egy korábbi adásban ugye részletesen beszéltünk, úgyhogy most elsősorban a Nagysáncra fogunk koncentrálni, ahol hát ugye a múlt szombaton rendezték az egyéni versenyt, és hát ezen Kamil Stoph megszerezte a harmadik olimpiai bajnoki címét, ugye megelőzve azt az András Svellinget, aki meg ugye a Normálsáncon győzött egy szerintem rendkívül izgalmas versenyben. Hogy tetszett a egyéni küzdelem a Nagysáncon?
Hát itt kisebb meglepetés volt szerintem azért.
Volt meglepetés
Nem,
egyáltalán? Inkább így tenné fel a
nyilvános.
kérdést.
Hát mondjuk a Normálsánc után Johansson szereplése egyáltalán nem volt meglepő. Szóval végül is jó a kérdés, mert nem volt meglepetés az elsőhöz képest. Stoknak azért örültem, hogy meglett neki ez az arany. Mindenképpen megérdemelte.
Ugye, ami ezzel a versennyel kapcsolatban mindenképpen pozitívunként elmondható, hogy a Normálsánccal ellentétben ugye itt szerencsére nem volt akkora befolyása a szélnek, bár ugye éppen Stoch és Wellinger viszonylatában azért ez érdekes volt, mert ugye Wellinger mindkét sorozatban megint ugye szembeszélben ugrott, és ugye úgy tűnt, hogy ugye, ha tetszik a történelem, akár ismételheti önmagát, mert ugye a második sorozatban ugye megint ki tudta jól használni a körülményeket és elszállt. Ugye ezzel szemben Stoch hátszélbe ugrott, de ugye most a lengyel annyival úgy tűnik, hogy összeszedettebb volt, meg ezek az ugrások annyira jók voltak, hogy most nem hagyta, hogy kiénekelje a sajtot a szájából Wellinger, ha úgy tetszik. Úgyhogy hát én is azt gondolom, hogy ez még a körülményeket figyelembe véve, meg egyáltalán azt a különbséget, amivel Stoch nyert, abszolút egy megérdemelt győzelem volt. És hát úgy mindent egybevetve talán lehetett is erre számítani, nem?
Hát ha az olimpia előtt kérdeztük volna meg magunkat, akkor valószínűleg inkább egy dupla stopra számítottunk volna, mint egy Wellinger aranyra.
Hát ott az olimpia előtt biztos, de ha megnézzük szerintem az edzés eredményeket, én ott is azt mondom, hogy Wellinger nyilván jó volt, de azért látszott, hogy Stoch is nagyon egybe van meg. Hát ahhoz képest, hogy a Normálsáncon lengyeleknek, meg Stochnak is szerintem azért pehje volt, hogy ott nem lett ebből érem. Ilyen szempontból,
Kettő is.
ugye kettő is, igen. Hát ilyen szempontból nyilván lengyel szimpátiám az meg egyébként sem titok, én nagyon örültem neki, hogy végül is ő nyerte ezt az aranyérmet, ami hát ugye a harmadik egyéni aranyérme, és ugye ezzel már csak Simon Ammann áll előtte az örök ranglistán, ugye neki van négy, Mattinukénennek ugye szintén három, legalábbis egyéniben, ha ezeket számoljuk. A csapatverseny az egy kicsit másik műfaj, ugye mindjárt fogunk arról is beszélni, de hát nézzük azért még itt talán a többieket. Ugye Johanssonról már szóltunk, aki tulajdonképpen itt az olimpián futotta a legjobb formáját, mondhatni a legjobbkor, és hát úgy általában is ugye nagyon erősek voltak már ezen az egyéni versenyen a norvégok, tehát ugye Tande lett a negyedik, Forfang az ötödik, és ugye Stjernen is nyolcadik lett, tehát gyakorlatilag ugye ezek alapján már úgy többé-kevésbé szerintem előrevetítette azt is, hogy a csapatversenyen mi várható.
Nem, mintha nem ők lettek volna a legesélyesebbek, de igen, ez a...
Hát igen, de azért én azt hiszem, hogy előzetesen talán nagyobb harcot vártunk, tehát
Abban egyetértünk, igen.
amennyire végül is az egy sima verseny lett ugye hétfőn, szerintem előzetesen azt gondoltuk, hogy a lengyelek talán közelebb lehetnek hozzájuk. Ugye körülmények szempontjából talán azt lehet mondani, hogy ez a csapatverseny volt a legtisztább, tehát ott aztán abszolút szinte semmi befolyása nem volt a szélnek, úgyhogy tényleg szépen kijöhetett, ugye ki milyen formában van, és hát ugye amellett, hogy a norvégok nagyon jók voltak, ugye ami itt feltűnő, hogy igazából az első hármas mennyire elszakadt az összes többi csapattól. Tehát ez a norvég-német-lengyel trió, ez abszolút kiemelkedett.
Igen, az osztrákok ugye majdnem 100 ponttal elmaradtak csak a bronzéremtől.
Hát igen, és ugye ennek ott azért utólag voltak is következményei, ilyen, amiről mindjárt fogunk beszélni. Hát ugye előtte még talán annyit, hogy ugye azt mondjuk el, hogy Norvégia ugye először nyert bármilyen meglepő aranyérmet a csapatversenyben, azzal együtt, hogy ugye ez a 11. aranyérme a norvég síugrásnak olimpián, ugye ezt a számot eddig még soha nem nyerték meg, úgyhogy hát egy Alexander Stöckl abszolút mennybe ment szerintem. Ezen az olimpián a norvégoknál nem nagyon fölkészítette ezt a négyest. Ami szerintem egy kellemes meglepetés volt mindenképp, ez a németek szereplése, mert hát ugye őket előzetesen nem feltétlenül vártuk.
A németeknél előzetesen csak Freitag és Wellinger volt az, aki igazán top formában volt. Ugye náluk elég kérdőjel volt, hogy Eisenbichler, Stefan Leje vagy Karl Geiger is fognak szerepelni. De végül egész jól összeszedték magukat, hogy csak ugye odaértek a második helyre. Úgyhogy szerintem pozitív meglepetés volt kivált kép Lejének és Geigernek a szereplése.
Ugye ez megint egy olyan történet, hogyha így az edzések alapján nézzük, akkor már ugye tulajdonképpen ez nem meglepetés, inkább csak az előzetes formák szerint. De ugye Geigernek és Lejének is én azt gondolom, hogy önmagukhoz képest abszolút jól sikerült ez az olimpia, meg egyáltalán a formaidőzítés is. Hát ugye talán Freitag volt a csalódás egyénibe, mert ugye őt azért jobban vártuk volna, ugye a dobogó közelébe. Illetve hát ugye a németek és a lengyelek között ugye végig ugye izgalmas volt a csata, hát ugye amilyen sima volt ez a csapatverseny, tulajdonképpen talán ez volt az egyetlen, amin úgy tényleg végig lehetett izgulni, hogy melyik csapat lesz a második. És hát ugye a dolog pikantériája, hogy ugye az egyénihez hasonlóan, ugye ismét Wellinger és Stoff között dőlt el gyakorlatilag.
Igen, mondjuk egy méltó lezárása volt így az olimpiának, hogy kettejük között dőlt el ez a két érem.
Hát egy dologra lehet talán még itt kitérni, ami megmondom őszintén nekem nem magamtól jutott eszembe, csak így olvasva különböző olvasói reakciókat, amiket hát ugye a Facebook oldalunkon, hát lehet azt mondani, hogy kicsit talán szokatlan kommentháború zajlott ott, miszerint ugye még visszatérve az egyéni versenyre, ugye ha csak a távolságokat nézzük, akkor Wellinger nem is tudom, 6 méterrel, vagy valami ilyesmivel ugye többet ugrott, mint Stock. És ugye ennek kapcsán talán azt érdemes elmondani, hogy ugye ez volt talán az első olyan világverseny, bár ebben nem vagyok biztos, de most talán így rémlik, amikor ugye tényleg a kompenzációs pontok egyértelműen befolyásolták a végeredményt. Tehát nyilván, hogyha itt ugye ezt a régi 2010 előtti rendszerben rendezik, akkor ugye itt Andy Wellinger lett volna az olimpiai bajnok, a lengyelek pedig beszélhettek volna arról, hogy a szél elvett még egy aranyat tőlük. Úgyhogy hát ugye érdekes filozófiai kérdéseket vet föl nyilván, hogy mennyire érdemes ezt pontozni. De viszont ugye igazából aki benne van ebbe a sportágba, meg ugye aki akár versenyzőről, akár szakvezetőről beszélünk, azért azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy nem vitatták Stoke győzelmét, mert
Igen. Na most nyilván, aki meg a másik oldalról nézze meg, aki meg az olimpián csöppen bele ebbe az egész világba, az meg értetlenül áll a dolog előtt, hogy lehet, hogy a második ugrotta a leg... Hogy lehet, hogy a második ugrotta a legmesszebbre, és nem nyerte meg a versenyt.
igen, hát nyilván ugye gyakorlatilag mióta a kompenzációs rendszert bevezették, ugye azóta küzdenek vele, hogy az, hogy a szél mennyit befolyásol egy-egy ugráson, azt nagyon nehéz érzékeltetni, mert hát ugye nyilván ez nem látszik, hogy most az, hogy valakinek hátszele van, vagy szembeszele van, attól most mekkorát ugrott volna, ha nem így lett volna. Ugye végül is ez a zöld vonal, amit kihúznak a sáncra, ugye az is csak valamit mutat, hogy éppen mekkorát kell ugrani. De hát ez csak mondjuk így aki esetleg kételkedik ennek az eredménynek a létjogosultságában, hogy higgyék el, hogy ez számít, és azért nem véletlenül van, és hogyha most elfogadjuk azt, hogy most ezek a szabályok vannak, és ugye próbálnak ezekkel a kompenzációs pontokkal valamiféle objektív mércén teljesítményeket összemérni, akkor viszont szerintem nem kérdés, hogy Stoch itt a tehát Stoch-ha megérdemelt győztes. Az első hármon gyorsan végigmentünk, ami hát talán nem csoda, mert ugye szokták mondani, hogy a szép napoknak nem olyan érdekes a történelme. Viszont hát az osztrák csapatnál, meg ugye kicsit az ötödik helyezett szlovénoknál is, akik szerintem a szezon előtt azért sokkal nagyobb várakozásokkal mentek volna neki ennek az olimpiai szezonnak, tehát ugye nincs még vége. De hogy hát én ugye mindkét helyen azért komoly csalódást okozott ez a szereplés. Ugye ennek hatására ugye Ausztriában ugye felröppentek olyan pletykák, hogy esetleg Heinz Guttin kapitánynak rövid úton megköszönik az eddigi munkát, bár hát ez egyelőre csak a sajtó részéről hozott el nyilván, tehát hivatalos helyről ugye nem mondtak ilyet, de hogy inog a kispad, vagy az edzői pulpitus, nem tudom, mit kell itt mondani Guttinnal.
Egyébként az osztrák vezetéstől a magának a sízszövetségnek a vezetői egyelőre azt nyilatkozták, hogy nyilvánvalóan meg fogják behatóan vizsgálni azt, hogy miért szerepelt így a csapat, de továbbra is bíznak Guttinba, amit mondjuk nyilván amiatt meg lehet érteni, hogy a jövőre rendezik az északi sívébét az osztrákok, és nyilván az a fontosabb most nekik, hogy összekapják a csapatot valahogy addig, és nyilván minél több embert csábítson az éjfeldre, és nem az a cél, hogy most nagyobb drámát szítsenek a csapaton belül az, hogy lecserélik a vezetőedzőt, de ettől függetlenül nem mondanám azt így külső szemlélőként, hogy annyira biztos lenne a helye Putinnak, mint amennyire ezt próbálják a média felé mutatni.
Hát meglátjuk. Ugye, amit lehet tudni, hogy ugye Putin szerződése ugye 2019-ig, tehát még ugye a jövő szezon végéig szól. Ilyen szempontból tényleg szólhatnak érvek is amellett, hogy nem feltétlenül érdemes ugye őt leváltani. Ugye a másik dolog, hogy nyilván egy-egy rossz szezon az azért, ha így megnézzük, minden top csapat életében többé-kevésbé benne volt, tehát még akár igazuk is lehet abban, hogy nem feltétlenül érdemes itt rögtön a, ugye hogy szokták mondani, a fürdővízzel együtt kiönteni a gyereket is, és azonnal mindent megváltoztatni. Illetve hát van egy ilyen érdekes történet, vagy hát egy ilyen kis, tehát hogy a médiában megjelentek pletykák arról, hogy ugye Kutin, ha 2019-ig kitölti a szerződését, az osztrák csapatnak ugye azért felelne meg, mert ugye eddig érvényes Werner Schuster szerződés a németeknél, és Schuster állítólag már többször lenyilatkozta azt, hogy ugye ő szívesen költözne már haza, tehát lenne többet a családjával, ugye osztrák szakemberről van szó, csak azok kedvéért ugye, akik ugye nem tudnak, ugye a németek szakvezetője, de ugye egy egyébként osztrák, tehát hogy ő nyilván szívesen költözne haza, van egy ilyen pletyka, hogy 2019 után ugye rástartolnának az osztrákok Schusterre, ugye aki egyébként a nagy csapatok közül a legrégebben van a helyén, ugye ő 2008 óta irányítja a német válogatottat, tehát nyilván hogy most ott a sikerei csúcsán van, de őt meg lehetne szerezni. Illetve a történetnek van még egy olyan csavar is benne, hogy németek pedig a lengyeleket felvilágoztató Stefan Horngáchert szeretnék megszerezni. Hát, hogy a lengyel szövetség kit szeretne, azt nem tudjuk. Valószínűleg ők meg megtartanák Horngáchert, ha lehet.
A szurkolók is valószínűleg.
Szurkolók is, meg egyébként kérdezték Kamil Stochot, ő is azt mondta, hogy maradna. Vagy tehát, hogy ő is azt szeretné, hogy Horngák elmaradjon. Úgyhogy meglátjuk. Hát nyilván itt ebben a történetben az lesz az érdekes, hogy ki dönti el az első dominót, mert onnan indulhat be a láncreakció.
És hogy egyáltalán kivárják ezt a 2019-es évet.
Hát igen.
Egyelőre abban sem lennék biztos, hogy az osztrákoknál marad ez a helyzet a jövő évre.
Hát ha Schustert akarják, akkor valószínűleg kivárják, mert viszont
akkor muszáj lesz.
Egy évre nem sok értelmét látom kinevezni valakit. Illetve hát ugye szintén ilyen átigazolással kapcsolatos hír, hogy ugye Goran Janus alatt is állítólag inog a kispad Szlovéniában, ugye neki is van szerződése még hozzá 2020-ig, de hát kérdés, hogy ő maradhat-e. Nyilván ez is elsősorban ilyen sajtópletyka, tehát nem, ugye a szövetségek nem nagyon szoktak még így menet közben semmit se bejelenteni, nyilván ez nem is érdek, hiszen van még hátra a szezonból. De hát elmondhatjuk, hogy ahogy az osztrákoknak csalódás volt ez az olimpia, ugye azért a szlovénoknak is, mert ugye Péter Preutz is, meg hát egyáltalán azok a versenyzők, akik idén azért tudtak egyszer-egyszer jól szerepelni, nagyon messze voltak a legjobbjuktól.
Hát, kimegyünk Tonitára, végigkérdezgetjük az edzőket, hogy ki marad és ki nem.
Hát, meglátjuk, hogy mennyire lesznek közlékenyek, mert... Hát ugye, ami érdekes, ugye különösen osztrák részről, hogy ugye gyakorlatilag szinte minden csapatnál osztrák kapitány van, legalábbis az élcsapatoknál, ugye a szlovéneknél van Janus, meg ugye a japánoknak van még ugye hazai edzőjük, de ugye gyakorlatilag a nagy csapatoknál osztrák edzők vannak, tehát kicsit szerintem ők itt abba a kapdába is beleestek, miközben nyilván ezt egyéni szinten meg lehet érteni, hogy ők itt úgymond kivitték a tudást külföldre, és már nincs meg az a versenyelőnyük, mint ugye korábban.
Igen, pont azon gondolkodtam egyébként, hogy ez a Schusteres verzió nem jönne be, és így senki nem igazol sehova, akkor kit lehetne mondjuk az osztrákoknál még bevetni, de igazából nem tudom, hogy van-e még úgymond idézőjelben használható szövetségi kapitány jelöltjük. Igazából azt hiszem, ilyen vetésforgóban mennek így az osztrák edzők szerintem most a sportba.
Hát, ez egy érdekes kérdés. Ugye, amit lehetne, ugye még esetleg a fiatalabb generációból valakit előléptetni, Florian Rigült például.
Na igen.
Ugye, ő például edzősködik, ugye a korábbi síugrók közül, ugye Andy Wiethölzl-nek is voltak, ugye őt is láttuk egyszer-kétszer, a csapat mellett, hát nem tudom, hogy szövetségi
hát kapitány. Hát most ott van, meg még Pointner mellett is ott volt Alexander Diss, ő is most azt hiszem másodszámú edzőként van az osztrákoknál, de őt meg nem hiszem, hogy betennék első számú kapitányja. Úgyhogy hát mindenképpen érdekes, hogy mit hoz a jövő így több csapat szempontjából is.
Hát igen, ugye maguk az ugrók, amennyit én olvastam, abszolút óvatosan próbáltak ebben nyilatkozni, különösen Schlieren Sauer nem hagyta magát, mert ugye tudjuk, hogy neki abban, hogy annó Pointnert leváltották, azért volt némi része, de hogy hát nyilván itt senki nem szeretne idő előtt semmit sem mondani, úgyhogy ez nekünk nem olyan érdekes, mert így ugye nehéz bármit is megtudni, de a lényeg, hogy ott van a levegőben, hogy változások lesznek. Hát ugye egyébként is nyilván egy új olimpiai ciklus kezdődik, úgyhogy ha valamikor, akkor azt hiszem, hogy most. Ugye ezen kívül, amit még így az olimpia utózöngéjeként lehetett olvasni, és ugye mi is kiposztoltuk, hogy ugye Kasai természetesen elmondta, hogy ő szívesen ott lenne Pekingben is a 9. olimpiáján, ami...
Ez hagyján, de azért még olyan pletykák is voltak, hogy a 26-on megkapja Szapporó, akkor még ott is szeretne részt venni.
Hát
igen.
Azért nem tudom, tehát szerintem reálisan...
Még soká lesz azért.
Reálisan nézzük, picit már azért a Peking is necces, nem olyan szempontból, hogy Kasai ne tudna addig ugrani, csak inkább az a kérdés, hogy befér-e majd a csapatba, mert azért meglátjuk. Hát óvatosan írnánk azért én őt le, de például azért az idei olimpián azért ő nem ő volt már a japánoknak az első számú embere, egyáltalán abszolút. Összejöhet szerinted ez a pekingi?
Hát sok idő van még addig. Esetleg edzőként. Edzőként még akármennyin ott lehet.
Na, az például igen egy megoldás lehet a történetnek, aki nevezik szövetségi kapitánynak. Hát ugye most 45 éves, ugye Pekingben 49 lenne, 26-ban meg már 53, tehát az már abszolút. Hát nyilván így is szenzáció, de... És így az olimpia hangulatáról, meg a versenyekről mit gondolsz? Mert ugye mondtuk itt előtte is, meg közben is, hogy igazából nagyon sokat nem várunk Pyeongchangtól.
Azt nem mondom, hogy pozitívan csalódtam, mert akkor szerintem hazudnék, de hát mondjuk azt, hogy elég családias volt a légkör azért egy-néhány versenyen, hiszen pont az előző podcastben beszéltük, hogy a Normál sáncos verseny második sorozatában szinte már nem is voltak nézők.
Hát ott igen, az egy elég szerencsétlenül sikerült verseny volt.
Mintha a csapatversenyen több helyi lett volna, de nem mennék azért erre sem megesküdni, de...
Hát nem tudom, mennyit számított, hogy ugye volt koreai csapat, meg
hát igen.
nyilván egyéniben volt egy-egy koreai hugló, akinek lehetett szurkolni. Hát érdekes volt. Az biztos, hogy a síugrás szempontból, meg így az északi számokat is mondhatjuk, tehát amennyit tudom én sífutó versenyekből, vagy biatlonból láttam, hát nem ez volt az gondolom életünk olimpiája hangulat szempontból, de hát ugye egyébként meg ugye a koreaiaknak nyilván megvannak azok a sportjaik, amiben ők jók, mit tudom én, rövid pályás gyorskorcsolya, meg ugye hasonlók, ugye ott azért volt hangulat. Hát nyilván számunkra az a szomorú, hogy mi elsősorban a síugrás szeretjük, és hát annak szurkolunk, hogy ott jók legyenek a versenyek. Úgyhogy hát ilyen szempontból ugye nem láttunk túl sok izgalmasat, és ugye kicsit attól tartok, hogy Peking se valami.
Igen, pont azért gondolkodtam, hogy szerintem sokkal jobb hangulatra se számíthatunk majd.
Ugye, nyilván az elkövetkező 4 évben Kína mindent elkövet majd, hogy lehetőség szerint minél több sportágban versenyképes legyen, de szerintem pont a síugrás az, amit 4 év alatt nem lehet megtanulni. Szerintem ezt látjuk azért nagyon sok nemzetnél, hogy itt inkább évtizedek, ami alatt föl lehet jönni, úgyhogy kínai síugrókra nem nagyon. Hát nyilván lesznek versenyzőik, de arra, hogy itt versenyképesek legyenek, és esetleg miattuk hangulat legyen, arra nem nagyon számítok Pekingben. Persze, hát még messze van, úgyhogy...
Erre fogadhatunk, hogy...
Hát nézd, ahogy tippelünk mostanában. Még lehet, hogy lehet. Ugye ezen a hétvégén ugye egyébként ugye már a síugró versenyeken szünet volt, tehát ugye kicsit talán furcsa is volt, hogy az olimpia tartott ezen a héten, ugye már hétfőn befejeztük lényegében. Viszont ugye a szezonból még azért elég sok hátra van. Hát időben nem annyira, de verseny számban mindenképpen. Ugye 7 egyéni verseny van még hátra. Ugye a jövő hétvégén Lahtiban kezdődik a szezon hajrára, utána jön a rover sorozat Norvégiában, és ugye a végén pedig Planica. És hát azt gondolom, hogy azért még itt izgalmas csatára készülhetünk az összetett győzelemért.
Így van. Azért most ugye Stock vezet Freitag előtt 43 ponttal. Szerintem az még egyáltalán nincs lefutva. Annak ellenére, hogy Freitag nem szerepelt kimagaslóan ezen az olimpián. Ugye Wellinger a harmadik, Tande a negyedik, szerintem azért még ők is hazba lehetnek. Utána már inkább van egy kisebb szakadék, ugye?
Igen, hát ha jól számolom, akkor ugye Tande 153 pontra van lemaradva, ugye a nagyságrendeket érezzük, ugye még 700-at lehet szerezni, tehát ez még én szerintem egy abszolút ledolgozható különbség. Ugye a Forfánynak már több mint 300 pont hátránya van, tehát az, hogy ő onnan fölérjen, azért az ahhoz egy nagyobb csoda kéne, de én azt gondolom, hogy e között az első 4-es között még várható csata, és hát nyilván formában, és ugye Stock és Wellinger ugye olimpiai bajnokok lettek, tehát rájuk valószínűleg lehet is számítani, hogy jók lesznek. Én Tandét is úgy érzem, hogy ha nem kifejezetten nagy nyomás van, mert úgy látszik, hogy ahogy a 4-sánc verseny, úgy az olimpia is talán kicsit fejbe sok volt neki, de hogy egy átlag világkupa versenyen szerintem ő is föl tudja venni a versenyt velük. Hát talán Freitag kérdés kicsit, mert nem tudom, őt érzem úgy, hogy most mintha neki már lefele menne a formája.
Igen, ő kicsit így visszaesett most, úgyhogy lehet, hogy ő lesz az, aki majd a végén kiszorul ebből a hármasból, mint a dobogóról. De sok izgalom lehet még itt ebben az utolsó 4 hétben.
Hát annál is inkább, mert ugye hosszú a szezon, és ugye azért volt itt pár 4-sánc verseny, ugye olimpia, és ugye szerintem ez
sírepülő
lesz, sírepülő világbajnokság, így van, és ugye ez lett gyakorlatilag már az a fázis az évnek, amikor a mentális fáradtságnak is, vagy éppen frissességnek is azért komoly szerepe lehet. Akár itt az is dönthet szerintem, hogy ki mennyire tudja megőrizni a koncentrációját. Ugye különösen ugye majd a roveren, ahol ugye gyakorlatilag egy héten belül ott rengetegszer kell ugrani, nem nagyon lesz idő pihenni, meg esetleg hibákat kiavítani. Úgyhogy hát izgalmas lesz. Izgalmas lesz. De tippelni én megmondom őszintén nem is nagyon bennék ebből a négyesből. Már csak korábbi nem túl sikeres jóslataink okán sem. De hogy arra én azt gondolom, hogy jó esély van, hogy esetleg az utolsó versenyen Planicán is még izgulni kelljen. Ami egyébként viszonylag ritkán szokott előfordulni, de tavaly matematikailag még ugye volt elvek tétje a szezonzárónak, de hát ott már nem. Ugye gyakorlatilag lehetett tudni, hogy ha csak Kraft nem hibázik, akkor ott nyerni fog. Ugye legutóbb, ami tényleg izgalmas volt, az az emlékezetes Freund-Preutz csata, hát akár benne lehet ebbe szerintem egy hasonló is. Na jó, hát most talán kicsit gyorsabban végére értünk itt a témáknak, de hát ugye talán ez annak is köszönhető, hogy ugye éppen itt a két verseny közti szünetben beszélgetünk. Minden esetre ugye jövő hétvégén ugye aktívan folytatódik majd a világkupa sorozat, ugye gyakorlatilag az lesz a szezon hajrájának a kezdete. Természetesen továbbra is minden versenyről és eseményről beszámolunk, úgyhogy kövessetek minket továbbra is a Síparadicsomban és a Síugrás Facebook oldalon. Sziasztok!
Sziasztok!